Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. 2 órától rögzítjük. Komoly lokális nyersanyaghiány lépett föl a szokatlanul hideg tél miatt az év első néhány napjában, környezetbarát, sikosságmentesítő nem volt, a stratégiai eszközosztályban meg nem nagyon lehetett peremezett hólapátot találni, meg faszánkót, meg popsi-tepsit se. Gázpiacon voltak hiányjelenségek? Én fűtöttem, ami a csövön kifér, de nem fogyott el.
Hát jó estét kívánok. Ugye itt az európai gázpiacról beszélünk, és az európai gázpiacon valóban az utóbbi egy hétben elindultak az árak fölfelé. Ugye itt még decemberben 27-28 euró per megawattórás európai TTF, tehát holland irányadó gázárakról beszéltünk, ez most 37 euró per megawattóra. Tehát a hideg idő és a megnövekedett kereslet az a gázpiacon is érezteti a hatását. Egyébként van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogyha 1 fokkal hidegebb a téli átlaghőmérséklet, az Európában körülbelül egy olyan 6%-kal nagyobb éves gázfogyasztást jelent.
Uh-huh. Hogyha az átlaghőmérséklet 1 fokkal kevesebb, akkor meg 6%-kal kisebb?
Így van, pontosan. Ugye az elmúlt 2 tél az szerencsés volt, lényegében egy olyan 3 Celsius fokkal a sok évi átlaghoz képest melegebb telek voltak Európában. Most így a január az, ahogy én olvastam erről, ez olyan 3 fokkal hidegebb telet hozott. Van egy nagyon érdekes meteorológiai jelenség, ezt angolul polar vortexnek hívják, magyarul azt hiszem ilyen sarki köráram talán a neve. A lényeg az, hogy az északi sark körül van egy körbefutó széláramlat, erről néha leszakadnak nagyon jelentős hideg légtömegek. Ezek leggyakrabban egyébként Észak-Amerikát szokták eltalálni, ekkor lehet ugye hallani mondjuk Chicagóban vagy New Yorkban nagyon hideg időjárásról, ami egészen egyébként Texasig leszokott menni. Volt az utóbbi években példa arra, hogy mondjuk Pekingben, Kínában, illetve Oroszország keleti részén ugye nagyon hideg időjárás volt, beleértve Japánt is. Most úgy néz ki ez a körbefutó széláramlatból leszakadó légtömegek, ezek Európa keleti felét találták meg. Ugye évek óta nem volt erre példa. Ez okozza ezt a tartós hideget, ami hát nyilván a gázkeresletre is hat.
A kereslet az azonnal húzza fölfelé az árakat, mint a piacon, amikor narancsot akarok venni, és kevés van, akkor többet kell érte adni, de most nincs kevés gázból például.
Érdekes volt, hogy nem azonnal hatott ez a hidegbetörés, hanem egy néhány napos késéssel. Egy pár napig a piac úgy gondolta, hogy hát jó, most hideg van, de majd visszaállunk egy melegebb időjárásra. Ugye akkor jöttek az előrejelzések, hogy azért január végéig ez a hideg idő lesz, onnantól kezdve kezdett az ár ugye emelkedni. Igazából ezt láttuk most a piacon. Én azt gondolom, hogy kínálat van, nem lesz probléma a téli ellátással. Éppen most néztem az európai gáztárolói töltöttségi adatokat, ezek körülbelül 50% körül vannak. Tavaly ilyenkor egyébként olyan 62-63%-on állt ugyanez a mutató, tehát most a töltöttség valamilyenest alacsonyabb. Viszont amire az idei évre optimisták a befektetők, az az, hogy a kínálati oldalon egy komoly felfutás van cseppfolyós földgázból, tehát arra számít mindenki, hogy majd a tél elmúltával ezeket a készleteket viszonylag könnyen és olcsón lehet pótolni, hiszen nagy volumenű kínálat jön az Egyesült Államokból, több más helyszínről is, és ennek hatására tulajdonképpen az idei év alapvetően egy bőséges kínálattal és relatíve olcsó árakkal levő esztendő lehet.
Hidegben érdemes cseppfolyós gázt vásárolni, vagy meg kell várni, amíg valamivel melegebb lesz, arra számítani, hogy akkor majd le fog menni az ára, szóval mi ennek az üzleti taktikája?
Hát ez egy izgalmas kérdés. Költségoldalról nincs nagy különbség, még annak ellenére is egyébként, hogy hideg időben lényegesen olcsóbb előállítani az LNG-t.
Nem kell annyi energiát befektetni a hűtésbe.
Így van, tehát amikor a nyáron, a nyári időszakban mondjuk az Egyesült Államok ugye déli részén, Louisianában, Texasban van ez a legtöbb LNG terminál, ugye ott akkor plusz 30-40 fok van, az egészen más költséggel készül az LNG, mint hogyha ez mondjuk 0 fok körül kezdődik a mínusz 162 fokra való lehűtés. De tehát költségoldalról van egy ilyen különbség, de egyébként árakban nem ez a jellemző. Az árakban inkább fontos az, hogy milyen az adott piac helyzet, különösen az ázsiai kereslet. A tavalyi év az egyébként nagyon szerencsés volt ázsiai kereslet oldalról, mert Kína, aki a legnagyobb felvásárló, ők majdnem 10%-kal kevesebb LNG-t vásároltak, ami egy nagy meglepetés volt a piacon. és hát ez tulajdonképpen lejjebb vitte az európai árakat is, illetve hát kénytelenek voltak az eladók lejjebb vinni a saját áraikat.
Ez a tároló töltöttségi kapacitás, ez az 50 vagy 60% tavaly, ez a normális, erre kell belülni, tehát januárban nagyjából itt kell lennie a kapacitásoknak, a feltöltöttségnek?
Ez a sok évi átlagnak megfelel, de kicsit el voltunk kapatva az elmúlt 2-3 évben, ennél magasabb tárolói töltöttségek voltak. Ugye volt egyfajta félelem is, hogyha az oroszok esetleg újra lekapcsolják a földgázt, akkor hát Európa bajba kerülhet. Ugye most már az oroszok jóval kevesebb földgázt adnak el cseppfolyós, illetve vezetékes formában is, kb. 12% most már csak az európai részesedésük. Ez ugye még 2025 előtt 19% volt, akkor még létezett az a bizonyos ukrán tranzitútvonal, a háború kitörését megelőző időszakban pedig 40% körül volt. Tehát most már az orosz befolyás erre a piacra jóval kisebb.
A románoknál a Neptun Deep üzembe állása, ez milyen hatással lesz a mi gázpiacunkra? Viszonylag közel vannak hozzánk, és óriási tartalék van benne állítólag.
Hát egyrészt nagyon nagy tartalék van benne. Láttam különböző szeizmológiai térképeket, ami kvázi azt mutatta, hogy az egész Fekete-tengeri medence egy hatalmas nagy gázbuborék. Nagyon sok van. Ráadásul egy nagyon jó kitermelhető gáz, tiszta metán, viszonylag alacsony CO2 lábnyommal. Ez azt jelenti, hogy környezetvédelmi szempontból is egy nagyon jó földgáznak számít. Maga a Neptun projekt, ugye az lesz az első, amely kereskedelmi forgalomban majd hozt földgázt 2027 közepétől. Itt az OMV Petrom, aki a projektnek magának a vezetője, illetve a román romgáz, ők azt jelezték, hogy időben vannak, költségvetésen belül is vannak. Tehát jó eséllyel 2027-től megindul a román földgáz. 2028 évelején pedig elérhetik már a csúcstermelést is, ami egy olyan évi 8-10 milliárd köbméter lehet. Ebből jelenleg Románia maximum 1-2 milliárd köbmétert használ föl. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 8 milliárd köbmétert exportálhatnak. Három irányba exportálhatnak ők, részben Moldávia felé, részben Bulgária felé, de a legnagyobb kapacitású cső az ide Magyarországra vezet. Ez kvázi azt jelenti, hogy 4-5 milliárd köbméter jöhet innen Romániából, csak a Neptunból ugye egy évtizedig jön majd ez a földgáz, de hogyha Neptunt bővítik, illetve Bulgáriában lesz fejlesztés, Törökországban lesznek fejlesztések. Én azt gondolom, hogy évtizedekig érkezhet ekkora volumenű román földgáz Magyarországra.
Az, hogy van közvetlen összeköttetésünk, ez ellátásbiztonsági szempontból jó csak, vagy az árakra is valamilyen hatással lehet? Tehát fogunk-e tőzsdei ár alatt vásárolni, vagy ez nem az a műfaj?
Hát tőzsdei ár alatt nem, de az, hogy jön egy extra kínálat, az mindenképpen az árakra kedvezően hat. Maga egyébként a csővezeték két irányú, tehát hogyha éppenséggel Romániában van mondjuk magasabb földgázár, mert erre is volt már példa, akkor akár Magyarországról is lehet Románia fele földgázt vinni, de a jövőben valószínűleg Románia felől fog Magyarországra érkezni földgáz. Ezek a román olaj- és gázcégek nagyon nagy boldogsággal adják el a földgázukat az exportpiacon, hogyha jobb árat kapnak. Egy dolog lehet érdekes így hosszabb távon, hogy a román politika mennyire fog ebbe beleszólni, hogy ezt a földgázt mire használják. Itt vannak ilyen nagy volumenű tervek, hogy próbáljuk meg ezt a földgázt hazai iparnak adni és itt felhasználni.
Nem sok ahhoz egy kicsit.
De nagyon sok, meg nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül a legjobb hasznosítás otthon van. Tehát lehet, hogy ez a 4-5 milliárd köbméter emiatt valamelyest csökkenni fog, de én azt gondolom, hogy itt évtizedekig jön majd a román export, vagy román, mi oldalunkra, hogy a román import földgáz Magyarországra.
Arról van valami világos megállapítás a Petrom meg a románok között, hogy ki mondja meg, hogy hova fog menni a gáz, az nem mindegy, hogy ki a végső szó.
Ez nagyon izgalmas téma, ugyanis ugye az eredeti beruházó itt az Exxon volt, aki 2018-ban kilépett, többek között azért, mert politikai indítatásra meg akarta változtatni Románia azt a megegyezést, amit az Exxonnal kötött a román kormány. Erre az Exxon ugye kiszállt ebből a projektből, és a legnagyobb román olajipari cég, az OMV Petrom szállt ebbe bele, mint működtető vagy operátor. Ők pedig, tanulva az Exxon hibáiból, egy sokkal alaposabb szerződést kötöttek a román kormánnyal, és az egyik ilyen kulcs kérdés az volt, hogy ki döntheti el, hogy ezt a földgázt hova lehet eladni. És a mostani megállapodás szerint ez az OMV Petrom kezében van, tehát ők mondják meg, hogy hova adják el a földgázt. Ráadásul Románia most egy rövid interregnum után visszatér a teljesen liberalizált gázpiaci modellhez. Kvázi ez azt jelenti, hogy bárki bárkinek eladhat földgázt, és az OMV Petrom maga mondja meg, hogy ezt a földgázt a hazai piacon, azon belül is kinek adja el, illetve hogyha úgy dönt, akkor ezt az exportpiacra adja ezt a földgázt el.
Hogyha náluk van a döntés, akkor ez azt jelenti, hogy üzleti szempontokat fognak mérlegelni csak? Azért kérdezem, mert időnként olajipari vállalatoknál egyéb szempontok is figyelembe szoktak jönni.
De a jelenlegi felállás szerint ők alapvetően üzleti szempontokat fognak nézni. Hogy ez a jövőben változhat-e, hogy a román politika ismétlő azt gondolja, hogy nekik, hogy ők politikusként okosabbak, és jobban meg tudják mondani, hogy ez a földgáz hol hasznosul.
Ráadásul van hozzá gázfegyverük.
Igen, ezt nem tudom megmondani. Ugye ez egy általános tapasztalat, hogy az olaj- és gázipar mindig közel van a politikához. De akkor működik jól egy olaj- és gázipar, hogyha ez a távolság minél nagyobb. Ez nem csak nálunk, de mondjuk az Egyesült Államokban is ugyanígy van. Tehát akkor jó ennek az olaj- és gáziparnak a helyzete, ha minél kevésbé szólnak bele az életébe a politikusok. Minél inkább hagyják őket dolgozni, minél inkább ők üzleti alapon döntik el, hogy mit csinálnak, kinek adnak el, hogyan optimalizálják a tevékenységüket. Ez okozza, vagy ez hozza magával a közösség, illetve az összes körülötte lévő angolul stakeholdernek hívjuk, tehát az összes érintett félnél a legjobb, optimális megoldást, és mondjuk a közösség számára is a legolcsóbb energiát.
Kívülről nézve a románok és az OMV Petrom fair üzletet kötött, tehát annyi a bányajáradék, amennyinek szokásosan kell lennie, tehát rendben van? Vagy lesz oka bárkinek azt mondani, hogy ez így nem jó?
Én OMV Petrom oldalról azt látom, ugye velük foglalkozom sokat, hogy ez egy nagyon jó üzlet. Egyébként Romániának is, meg tulajdonképpen az OMV Petromnak is. A mostani gázárak mellett a román kormány is egy nagyon jelentős bányajáradékot tesz zsebre, de az OMV Petrom részvényesei se fognak panaszkodni. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó üzlet lesz itt mindenkinek. Ugye ez gyakorlatilag Románia elmúlt 30 éves történetének legnagyobb közvetlen beruházása. Tehát egy 4 milliárd euróról beszélünk, annyiba kerül ez a Neptun Deep.
A szerbiai MOL nis üzlet, az mennyire tűnik jó üzletnek az alapján, amit most lehet erről tudni, és kinek?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis itt a politika már többször beharangozta, hogy itt lesz házasság, de maguk a cégek egyszer nem szólaltak meg. Én azt gondolom, hogy jó esélyek vannak arra, hogy a MOL megvásárolja a NIST, tehát a szerbiai olajcéget. De itt is ugye, amit az előbb mondtam, az így szintén érvényes. Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy a politika hogyan és miként szól bele.
Melyik politikát kell ilyenkor figyelembe venni, a magyart, a szerbet, az oroszt, az amerikait? Melyiket?
Hát minden négyet, sajnos. És ez teszi nehézé ezt az egész ügyletet. Mondok egy konkrétumot. Szerbiában felmerült többször az, hogy ne a MOL-nak adjuk el kizárólag, hanem van ugye egy másik vevőjelölt, az Abu Dhabi Adnok nevű cég. Felmerült olyan ötlet, hogy esetleg mind a két cégnek adjuk el. Szerintem nem lenne egy jó megoldás.
Közös lónak túros a háta.
Igen, és erre volt már itt a régióban is példa, mondjuk annak idején a Cseh Unipetrolt két csoportnak adták el. Folyamatos vita volt rajta, hogy ki hogyan fejlesz azt az adott céget, és gyakorlatilag ez az Unipetrol tönkretételét jelentette részben. Nem teljesen tették tönkre, de egy komoly értékrombolás következett be. Felmerült az, hogy Szerbia például növelje a saját 29,9%-os részesedését a NIS-ben, mondjuk 35%-ra. Ennek se látom sok értelmét, mert pont ugyanolyan menedzsment jogok járnak, csak ez mondjuk a szerb államnak egy jófajta propagandát, vagy jófajta nem tudom, politikai példát jelent, hogy rám-lám mi tudtuk növelni a részesedésünket.
Kérdés az, hogy az, amit a nagyobb részesedésért kell fizetni, az ére annyit.
Nyilván igen, ugye ez emiatt mondjuk a másik vevő, aki hát jó esélye a MOL lesz, mondjuk 56-51%-ot vesz ugyanazokkal a jogokkal. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok a politikai csinadratta az üzlet körül. Ha hagynák a két céget egymással megállapodni, valószínűleg könnyebb lenne az ügyletet létrehozni. És magát az ügylethez is nagyon sok engedélyre van szükség. Ugye egyrészt kell az oroszoknak a jóváhagyása, hogy ők tényleg eladják ezt a részesedést. Szükség van a szerb állam bólintására, szükség van a magyar állam bólintására, legvégül pedig az amerikai OFAC, tehát aki az a hatóság, aki a szankciókért felelős, neki is jóvá kell hagyni ezt az ügyletet. Ráadásul felmerültek olyan ötletek például az amerikaiak részéről, hogy ők nem örülnek annak, ha az oroszokat kifizetik, mondjuk a MOL. Most nyilván ez az oroszok számára meg lehet, hogy nem elfogadható, hogy ők eladnak egy eszközt, és mondjuk a szerb nemzeti banknál egy zárolt számára fizethet a MOL. Hát itt sok-sok buktató van még, én óvatos lennék azzal, hogy lesz-e itt ténylegesen ügylet vagy sem. Maga az ügyet különben a szerb állam számára egy nagyon sürgető dolog, mert látszik az, hogy az amerikaiak kemények a szankciókban, már pedig a NISZ nélkül szerb energia biztonság nem igazán létezik.
Mi a logika ebben az üzletben? Kezdjük a MOL oldaláról. Miért volna jó, hogyha a MOL meghatározó tulajdon szerezne ebben a cégben? Mire használná?
Én három tényezőt emeltem ki itt az elemzésembe. Egyrészt a két vállalat között nagyon sok szinergikus hatás van, mivel a piacaik fedik egymást. Tehát a MOL is ad el Szerbiába finomított terméket, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy közös piacaik lehetnek. Ha összeolvad a két vállalat, komoly költségmegtakítást lehet elérni, mondjuk logisztikában, a kutak ellátásában. Ez az első pont. A második pont az az, hogy mindkét vállalat a horvát Janaffal van kapcsolatban. A horvát Janaf az, aki gyakorlatilag feléjük kőolajterméket biztosít a horvát omisai tengeri kikötőből. Ez a két cég, ha egyesül, sokkal erősebbek lesznek a horvátokkal szemben.
Nagyobb lesz a testük.
Nagyobb lesz, így van. Tehát tökéletesen sokkal jobb alkupozícióval rendelkeznek. Lényegében a horvát Janafnak ez a két cég a két legnagyobb vevője, majdnem 80-90%-át adja a teljes árbevételének. Tehát itt egy sokkal erősebb beszállítói pozíció lehet, ráadásul ugye hosszabb távon 2027-re ki akarjuk építeni Algyő és Újvidék között is ezt a hiányzó vezetékszakaszt, ami azt jelenti, hogy a NISZ-t vagy orosz kőolajjal, vagy akár a ukrajnai Odessa kikötőjén keresztül, hogyha stabil lesz ott a kikötői biztonság, akkor mondjuk kazak vagy azeri kőolajjal el lehet látni. Tehát van egyfajta játék is a két cég között, a horvátok és az ukránok között, meg lehet osztani a beszállítást, ami szintén egy jobb ellátási pozíciót jelent a NISZ-nek is, és a MOL-nak is. Végül pedig hadd emeljek ki egy harmadik tényezőt, hogy itt alapvetően a Gazprom nyert, én azt gondolom, egy jó munkát végzett. Én voltam többször itt a NISZ-nek a finomítójában, láttam a céget, komoly jó beruházásokat csináltak. Tehát például ezt a pancsevói finomítót, ami a fő egysége ennek a szerbiai vállalatnak, azt felújították, hasonló késletet, kokszolót építettek, mint például a MOL Szászolombatai finomítójánál, javították a kihozatalt, a kiskereskedelmi hálózatot felújították, a céget is egyfajta kicsit modernizálták. Nyilván van még munkájuk, én majd beszéltem például a MOL-os szakemberekkel, ők azért már láttak ebben olyan részt, ahol szerintük ők még jobbak, mint a NISZ, de nagyon sok jó dolgot tettek az oroszok, tehát ez egy értékes eszköz.
Milyen olajra van optimalizálva? Mit tud a pancsovai finomító?
Hát gyakorlatilag a pancsováról azt kell tudni, hogy ugye 90 ezer hordó per nap a kapacitása, ami mondjuk a Dunai finomítónak a 60%-a. Alapvetően hasonló közép, illetve nehéz kőolajokat tud feldolgozni, mint a Dunai finomító. Tradicionálisan egyébként Omisaj kikötőjén keresztül orosz kőolajat kapott nyilván ez az egység. 2022. novemberétől a horvátok nem engedték át az orosz kőolajat, onnantól kezdve jellemzően egyébként kazah vagy iraki közép-nehéz-nehéz kőolajakat dolgozott fel ez az egység. Lényegében tehát hasonló kőolajmix szükséges a NISZ ellátásához, mint mondjuk a Szászolombatai vagy a pozsonyi finomító ellátásához szükséges. Ugye ez is egyfajta szinergia, hogy közösen lehet mondjuk beszerezni ezt a kőolajat. Van egyébként Szerbiának némi olajtermelése, egy olyan 12-13 ezer hordó per nap, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk azért a 80%-át a ellátásának importból kell fedezni ennek a finomítónak.
A kalkulált költségekre a MOL rendelkezik elég tartalékkal, vagy van annyi hitelképessége, hogy amit most mondanak, hogy mennyibe kerülne, azt simán kifizetni?
Én becsültem egy vételárat erre az 56%-ra, amiben benne van az a kontroll érték is. Körülbelül 1,4 milliárd dollár, 1,2 milliárd euró jött értékre ki, tehát szerintem ez a reális összeg, amit a MOL fizet ezért a finomítói vállalatért. Ugye ebben benne van nem csak a finomító, hanem a NISZ-nek a saját kőolaj és földgáz termelése, petrokémiai része is van, illetve a kiskerhálózata. Erre bőven van fedezett a MOL-nak, tehát ha megnézzük a cégnek a jelenlegi eladósodottságát, én azt számoltam, hogy egy 4-5 milliárd dollárt a cég nyugodtan a tőkepiacokról fel tud venni, mondjuk hitelként. Én azt gondolom, hogy a bankok szívesen finanszíroznák ezt a üzletet, tehát bőven van ereje a MOL-nak szöröstő-böröstő megvásárolni a NIST. Ugye az 56% mellett kérdés, hogy mi lesz a szerb állam 29,9%-ával, illetve 13%-a ennek a cégnek a tőzsdén van. Valószínűleg az utóbbira egy felvásárlási ajánlatot tesz majd a MOL, hogyha ő győz. A szerb állammal pedig lehet, hogy lesz egy egyezkedés, hogy valamelyikkor a részesedést se elnövelje a szerb állam a saját tulajdonát.
A MOL és a szerb állam között bármilyen politikai kockázattal kell számolni? Volt már olyanra példa, hogy állami aktorok léptek közbe, és ezek az ügyek mai napig húzódnak.
Hát, hogy ahogy mondtam, ez a politika, ez mindig egy nagyon fontos szempont. Nagyon fontos az, hogy az adott vállalat a adott politikával kijöjjön. Most ugye a magyar-szerb viszony alapvetően egy jó viszony, tehát ilyen szempontból egy támogató hátszelet kapna a MOL magyar oldalról is, meg szerb oldalról is. Ugye a MOL történetében már volt sikeres, meg kevésbé sikeres akvizíció is. A Slovnaft az egy sikeres akvizíció volt, én azt gondolom. Ott a szlovák politikával sikerült akkor ugye nagyon jól együttműködni és kibékülni. Hát a horvát az kevésbé sikeres akció volt, én azt hiszem, és ott ugye nyilván a politikai szembenállás is, vagy a politikával való szembekerülés az nem volt egy sikeres, és nem volt egy a MOL számára egy kedvező fejlemény.
Ezt lehet bárhonnan sejteni, hogy a szerb politika úgy egészében, tehát az ellenzéket is beleszámítva, hogyan áll ehhez az üzlet? Ez emlékszem arra, amikor a magyar MOL-t érte ellenséges felvásárlási kísérlet, akkor a teljes magyar politika feltakart a MOL fölé, hogy ezt nem.
De, ahogy én beszélgetek itt a szerb kollégámmal naponta, nekem azt tűnik ki, hogy a MOL-t alapvetően elfogadná a szerb közvélemény. A másik vevő előtt különben, ugye neuróra meg kevesebbet beszéltünk, az emirátusoknak az olajcég az ADNOC felé is alapvetően pozitív a megnyilvánulás, talán egy fokkal kedvezőbb a MOL felé. Tehát én azt hiszem, hogy MOL elfogadható lenne a szerbek számára. Nyilván itt nagyon fontos az, hogy viselkedünk, hogyan adjuk el magunkat, miként lép fel a MOL. Mivel egyébként az oroszok megcsinálták már szerintem a nehézét ennek a munkának, például az újvidéki finomítót már bezáratták, ami mondjuk ilyen foglalkoztatási szempontból ugye fájdalmas tud lenni, ez is egyfajta előny a MOL-nak, hogy nekik már olyan jelentős és nagyon éles átalakítást nem kell végezniük, mint amit mondjuk az Inánnál 10-15 évvel ezelőtt a magyar csoport megcsinált.
Hogy áll a MOL Dunai finomítójában történt üzemzavar helyreállításának folyamata? Az bonyolultnak tűnik, mint minden olajipari berendezés.
Hát az ő kommunikációjuk szerint ez folyik, ennek a helyreállítása az év második felében, tehát 2026 második felében lesznek ezzel meg. Ez azt jelenti, hogy ugye tavaly októberben történt ez az esemény, aminek következtében a kapacitásoknak hát közel a fele ugye leállt. Most ezt a meglevő üzemek felfuttatásával és importból azért tudják valamelyest pótolni, de így is mondjuk egy 30%-os kapacitás kihasználtság kiesés van a Dunai finomítónál durván egy évig, tehát 2025 októberétől, én azt gondolom, hogy valamikor 2026 szeptember októberére lesz reálisan ez meg, vagy legalábbis legkésőbb az év végéig a szászonbajtai finomító újra vissza tud állni a teljes kapacitásra.
A helyreállítás tartamából, vagy a termelés kiesésből, vagy miből lehet következtetni arra, hogy egy zárt területen milyen fokú, súlyú károsodás következett be? Nem lehet tudni, hogy ez egy olajipari cégben ez mekkora kár.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, erre a MOL sem adott teljesen pontos magyarázatot és leírást, hogy itt most mire lehet számítani. Én azt gondolom, hogy még náluk is folyik bizonyos értelemben a károknak a felmérése, illetve esetleg új protokollok bevezetése, hogy a jövőben ne legyen hasonló eset. Nehéz erről beszélni ilyen értelemben, ugye kevés az információnk.
Ez az év úgy kezdődött, hogy a Delta Force kommandó elrabolta a venezuelai elnököt és a feleségét. Azt megtanultuk, hogy Venezuela ül a világ legnagyobb olaj tartalékán. Adódott a kérdés, hogy mégis mire megyünk ezzel? Mire megyünk ezzel a tartalékkal?
Hát ez egy tényleg hatalmas tartalék. Én azzal kezdenék, hogy a 303 milliárd hordóra becsülik ezt. Ez körülbelül olyan 8,5 évnyi teljes földfogyasztást jelent a jelenlegi szintek mellett.
Ha mindenki más leáll, abból elméletileg lehetne
Igen, elméletek lehetne, de azért azt tudni kell, hogy a venezuelai kőolajiparban 20 éve nincs beruházás. Ugye itt már Chávez, illetve hát később Maduro időszakában is ezeket a beruházások ezek elmaradtak, részben az amerikai szankciók miatt, részben amiatt, hogy maga az ottani politika ugye folyamatosan elvonta ennek a PDVSA, így hívják a venezuelai állami olajcéget, ennek a jövedelmének egy jelentős részét, tehát nem volt miből beruházni.
Erre mondja Trump elnök, hogy elloptátok az olajunkat.
Ez részben igaz, ugye 2007-ben volt egy jelentős államosítás, illetve előtte már volt egy a 80-as években, de az a cégekkel egy megegyezés alapján történt. 2007-ben volt az, amikor egy erővel fellépett valóban a venezuelai kormány. Ugye a Chevronnal sikerült megegyezni az amerikai olajcégek közül, de például az Exxonnal vagy a ConocoPhillips-el nem. Ezek a cégek egyébként milliárd dolláros pereket is nyertek a venezuelai állammal szemben. Tehát itt van egy nagyon komoly kártérítési követelésük még mai napig is ezeknek az amerikai olajcégeknek a venezuelai kormánnyal van szemben. De ami a lényeg, hogy Venezuela valamikor 3-4 millió hordó per napos olajtermeléssel rendelkezett, ugye az OPEC egyik vezető és alapító tagja is volt annak idején. Ez az olajtermelés most egy olyan 900.000-1 millió hordó per napra esett vissza. Tehát itt nagyon nagy tartalékok vannak, de ez az itteni kőolajipar lényegében teljesen tönkrement. Van olyan becslés, amely szerint 150 milliárd dollárt kellene beruházni a következő egy évtizedbe Venezuelába azért, hogy ez a kőolaj ez újra kitermelhető legyen abban a mértékben, ami korábban volt, mondjuk ez a 3 millió hordó per nap. Úgyhogy rövid távon lehet, hogy valami kőolaj termelés növekedés lehet Venezuelából, úgyhogy most az amerikaiak átvették ennek a kőolajnak ugye az exportját, de én jelentős növekedésre azért nem számítok, ehhez az kéne, hogy betegyék a cégek a pénzt.
De hogyha a Chevron bennmaradt, ő miért nem fejlesztett? Kiszámolta, hogy nem éri, mert túl nagy volt a kockázat, nem volt rá elég pénze, kevés volt az ő kapacitása? Mi ennek a magyarázata?
Hát pontosan ez, tehát ő csak annyit ruházott be, hogy ez a termelés fennmaradjon. Egyébként így is hozzájuk köthető a termelés egy negyede. Ezzel a közös vállalattal, amit ugye a PDVSA-val együtt tesznek. Tehát ők valószínűleg még valamennyire tettek be pénzt, de a többi részben lényegében az állami olajcég szinte semmi pénzt nem tett bele. Emiatt egyébként óriási környezeti károk is vannak, tehát hatalmas...
Folyik mindenfelé szét?
Így van, pontosan. Folyik szét össze-vissza. Ugye van egy tó, ami... Nem tudom most pontosan nevét. Mindegy, a lényeg az, hogy azt annyira elfertőzték, hogy abból már inni nem lehet a környéken. Tehát nagyon komoly környezeti károk is vannak, és nagyon komoly elmaradt beruházások a teljes kőolajiparba, illetve a finomításukba is. Még egy nagyon érdekes dolog van Venezuelával kapcsolatban. Egyrészt a kőolajnak a kitermelése nagyon nagy karbonlábnyommal történik, mert ugye ez egy nagyon nehéz kőolaj. Ráadásul exportálni csak úgy tudják ezt a kőolajat, ha úgynevezett kondenzátumot, vagy nagyon könnyű kőolajat importálnak valahonnan.
Mit keverik?
Így van,
folyjon a csőbe?
Így van, pontosan. Tehát ez egy olyan nehéz kőolaj, ami egyszerűen a csőbe elakadna, anélkül, hogy nem kevernék össze egy nagyon könnyű kőolajjal. Úgy képzeljük el, mint a mézet valahogy. Tehát a mézbe teszünk mondjuk forró vizet, azért, hogy ez folyósabbá váljon. Körülbelül így működik a venezuelai kőolajnak is az exportja. Tehát nekik importálniuk kell könnyű kőolajat, ami egyébként hagyományosan mondjuk Texasból jött, aztán, hogy az amerikaiakkal ugye a kapcsolat megromlott, utána jött egy ideig Oroszország felől, Irán felől, majd legutóbb ugye a kínaiak segítettek nekik nagyon ennek a kőolajnak a megszerzésébe. Ezzel lehet gyakorlatilag az ő kőolajukat exportképessé tenni. Tehát nagyon drága kitermelés, nagyon nagy karbonlábnyommal történik, és szükség van arra, hogy más helyről importáljanak kondenzátumot.
De az egyik amerikai olajipari vándorlat azt mondta, hogy ez nem befektethető terület. És úgy tűnik, hogy Donald Trump rettentően megsértődött ezen, mert előzőleg azt mondta, hogy ha hajlandóak vagytok befektetni, akkor én is segíteni fogok nektek. Akkor most bemennek oda az amerikaiak a Chevronon kívül, vagy nem mennek be?
Igen, ezt az Exxon Mobil, vagy Exxon mondta, ugye az Exxonnak a vezetője. Valóban én azt gondolom, hogy az Exxonnak ebben igaza van, még hogyha ez talán sértő is lehetett Donald Trump elnök részére, vagy számára. Gondoljunk csak bele, innen azért az olajmérnökök, a középréteg egy jelentős része elment Venezuelából. 7-8 millió ember hagyta el az országot. Közbiztonság a világon a legrosszabb. A befektetési biztonság szintén nem adott. Ugye azzal, hogy Nicolás Madurót és a feleségét elrabolták, hát ugyanaz a rezsim maradt, ugye a Delcy Rodriguez, ez gyakorlatilag a helyettese volt a korábbi elnöknek. Tehát, hogy a helyzet alapvetően nem változott. A mostani feltételek mellett én azt gondolom, hogy az amerikai olajcégek nem ide fogják fektetni a pénzüket. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok inkább egy opciót vásárolt, hogyha a saját olajipara, vagy azok a területek, ahol az amerikai olajcégek nem tudnak befektetni, akkor előtérbe kerülhet Venezuela, és mondjuk egy 10-15 év múlva, ha tényleg valamelyes rendeződik az országnak a helyzete, akkor ide az amerikai olajcégek beteszik a pénzt, és innen fogják ellátni mondjuk az első államok keresletének egy jelentős részét.
Arról is volt egy elmélet, hogy az amerikaiak azért akarják Venezuelát, nem hogy kitermeljék, mert van nekik elég, hanem hogy más se tudja kitermelni. De van, aki ki tudná termelni, van annyi pénze meg szakértelme, hogy a venezuelai nehéz olajat kihozza.
Én is azt gondolom, hogy ez az elmélet, ez igaz. Ugye itt az utóbbi időszakban Oroszország, majd a utóbbi 2-3 évben ugye Kínával lett egy nagyon erős viszony. A kínaiak segítettek a venezuelaiaknak az kőolajokat megvásárolni, ugye ezeket a bizonyos kondenzátumokat megszerezni, illetve nagyon komolyan hitelezték is a venezuelai államot. Technológiai oldalról a kőolajiparban az Egyesült Államok a csúcs. Tehát nekik vannak messze a legjobb technológiai eszközeik. De én azt szoktam mondani, hogy ha azért valakinek sok pénze van, akár még egy szankcionált országba is meg tudja szerezni a technológiát. Tehát Oroszországban is például a Schlumberger nevű nagyon magas szintű globális technológiai cég az ott maradt. Tehát ha valakinek van pénze, a technológiát azért meg lehet szerezni, de nyilván az amerikaiak a meglevő technológiájukkal, különösen az elmúlt 20-25 év fejlesztéseivel valószínűleg csodát tudnának Venezuelában művelni. Kérdés az, hogy miként és hogyan és a jövőben mikor mehetnek oda-vissza.
Hogyha csodát művelnének és visszatérni az eredeti termelés arra a szintre, mint amikor még Venezuela az OPEC vezető része volt, akkor ez a világpiacra hogy hatna? Úgy kell kiszámolni, hogy akkor kínálat bővülés volna, esnének az árak?
Hát valószínűleg igen, tehát itt ugye mondom potenciálisan 3-4 millió hordót ki tudna termelni Venezuela, ami ugye a globális kínálatnak, vagy a mostani fogyasztásnak ugye a 3-4%-a lenne durván, valamelyest 100 millió hordó felett fogyasztunk. Tehát a hosszabb távú kőolajárakra, mondjuk a 5 vagy 10 évvel későbbi kőolajárakra ez egy negatív hatással bírna. Különösen úgy, hogy ha ezek a beruházások meglennének, akkor Venezuela évtizedekig ezt a szintet tudná biztosítani.
Mi lesz Kubában? Venezuelai olajjal látják el. Ott van Amerika szomszédságában. Be fog dőlni? Járulékos haszon az Egyesült Államoknak? Így kell nézni?
Ugye a külügyminiszter Rubio, ő kubai menekültek gyermeke. Sok olyan elméletet lehet olvasni a sajtóba, hogy a venezuelai akció az részben Kuba miatt is történt. Ugye Kubában az olajellátásnak a 70-80% a venezuelai kőolajjal biztosított. Ez azt jelenti, hogy Kubában már most energiakrízis van. Nagy kérdés, hogy Kuba képes lesz-e ezt túlélni, vagy sem. Én azt gondolom, hogy az amerikai befektetők Kubát is nagyon szívesen megcéloznák. Nyilván ott nem az olajbefektetők, hanem elsősorban mondjuk a turisztikában érdekeltek. Tehát Kuba mondjuk 5-10 millió amerikai turistát simán el tudna szállásolni.
60 évvel ezelőtti autókkal lehetne őket fuvarozni, még mindig működőképesek egy ilyen múzeumként.
Nyilván akkor megfelelő pénzek beruházásával az infrastruktúrát, az autóparkot, mindent rendbe lehetne tenni. Ugye egy nagyon fontos politikai hozadéka is. A kubai, illetve a venezuelai menekültek egy nagyon jelentős része az Egyesült Államokban él. Ezek politikailag, hogyha valaki mondjuk ezt a két rezsimet megbuktatja, valószínűleg politikai hálaként arra az adott elnökre szavazna. Volt olyan elemzés, amit olvastam, hogy 5-6 államban, amik ilyen billegő államok, ez akár a következő választást eldöntheti. Tehát részben ennek van valószínűleg egy ilyen politikai oka is, hogy ezt az, mondjuk a mostani Donald Trump által vezetett rezsim ugye megpróbálta az Egyesült Államokban, és nagyon jól sült el, ugye egy nagyon sikeres akció volt, amit hogy amerikai oldalról nézve, és hát nyilván ennek az egész akciónak valószínűleg Kuba is egy célja lehet. Ugye 60 éve próbálják az amerikaiak itt a szomszédságukban lévő szigetet megfordítani, és hát a saját oldalukra állítani.
Változatos eszközökkel.
Változatos eszközökkel, így van. Az egész egyébként latin-amerikai szocializmusnak általában ez az egyik fészke, tehát hogy minden ilyen eszme Kubából indul ki, tehát többszörös haszna is lenne ez az amerikaiak felé, és hát nyilván ugye Venezuelában pedig hát a kőolaj az, ami egy nagyon fontos, illetve Venezuelának egyébként egyéb ásványkincsei is jelentősek, tehát általában Latin-Amerika legnagyobb aranylelőhelye is Venezuelában van, illetve némi ritka földfém lelőhelyek is találhatók, tehát hogy több oldalról is ez a két ország egy fontos célpontja lehet az Egyesült Államoknak az összes elmondott okok miatt.
Az iráni helyzetet, azt hogyan árazza most a piac? Úgy, hogy nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz ott.
De Irán nagyon kritikus helyzetben van. Soha ekkora hogy mondjam, soha ekkora felkelést nem látunk az elmúlt évtizedekben, de több ezer halott van. Érdekes módon, hogy valahogy az európai, meg a magyar sajtóban is egy szinte súlytalan lett ez az ottani változás, pedig hát egy nagyon komoly események közepén vagyunk. Ugye maga Irán egyébként napi 3,5 millió hordó kőolajat, illetve kőolaj kondenzátumot termel. Ennek egy jelentős részét, mondjuk 2 millió hordó fölötti mennyiséget exportál, főleg Kína felé. Na most van egy ilyen hüvelykúj szabály egyébként a kőolajpiacon is, hogyha 1%-kal csökken a termelés, az durván 4%-kal emeli az árakat. Tehát, hogyha mondjuk Iránba kiesne ez a termelés önmagában, ez akár 10-15%-os áremelkedést hozna a kőolajpiacon. És hát ugye a múlt héten volt egy olyan időszak, vagy amikor kijöttek ezek a hírek, hogy a kőolajpiac reagált is, egy 7-8 dollárral felugrott a kőolajára, majd ez az áremelkedés, ugye ez lecsengett most, miután kijöttek a hírek, hogy hát úgy néz ki, hogy az első támok nem avatkozik ebbe az esemény sorozatba, illetve ennek a tiltakozás hullámnak a lecsengését látjuk jelenleg. Hozzáteszem, hogyha mondjuk Irán tényleg felfordul, úgy döntenek mondjuk az olajipari dolgozók, hogy nem dolgoznak, leállítják a teljes kőolaj exportot, az valóban okozhat egy 10-15%-os áremelkedést a piacon. Illetve még egy forgatókönyvvel számol a befektetői kör, ami hát eddig szerencsére soha nem következett be, hogy mondjuk az események következtében a Hormuz szoros lezárásra kerül, az nyilván olyan kiesést okozna, hogy mondjuk 50-100 dolláros olajára emelkedés lehet rövid távon. Én azt gondolom, hogy a világ azonnal közbelépne egy ilyen eseményre, és feloldaná az itteni blokádot, de rövid távra ez mondjuk okozhatna egy komoly kőolaj áremelkedést.
Az Egyesült Államoknak érdeke bármilyen kőolaj áremelkedés irányába tevő lépést támogatni? Hát elképzelem az amerikai kúton, ahogy a Ford Broncót tankolják, és a végén egy 10 dollárral több költség jön ki. Azt fogják mondani a Donald Trumpnak, hogy ez nem jó így.
Hát Donald Trumpnak ugye az egyik komoly ígérete volt a választások során, hogy olcsó energia lesz. Tehát ugye ezért mondta ezt a bizonyos drill baby drill kifejezést, tehát hogy próbálja az amerikai termelőket arra serkenteni, hogy még többet termeljenek. Én azt gondolom, hogy a mostani olajárszint az egy jó szint. Ennél alacsonyabb szintet valószínűleg az Egyesült Államok sem szívesen szeretne, mivel akkor a saját olajipara is komolyan megsígleni az alacsonyabb árakat. Az a kör, aki a legnagyobb támogatója a republikánusoknak. Viszont nyilván ennél jóval magasabb olajár sem lenne jó a mostani amerikai adminisztrációnak. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani árszintet szívesen venné Donald Trump. Nyilván lehet, hogy retorikában néha elmondja, hogy oké, még olcsóbb kellene, hogy még olcsóbb legyen a választóimnak, de valószínűleg a mostani mondjuk 60 dollár körüli VTI, ez az amerikai kőolajár, ez egy teljesen elfogadható szint.
De egy olajiparban mi a jó árszint, hogy fedezze a fejlesztési költségeket, termelési költségeket, legyen benne még profit is, legyen benne alkotmányos költség, tehát mi az, amire azt mondjuk, hogy ez egy jó?
Hát nyilván egy olyan költségszint, ami ösztönöz arra, hogy legalább a mostani termelést pótoljuk, illetve a jövőbeli kereslethez szükséges termelés is pótolásra kerüljön, vagy előállításra kerüljön. A mostani szint egyébként azt mutatják a statisztikák, hogy nem elegendő ahhoz, hogy a jövőbeli keresetet kielégítsük. Van olyan becslés, amely szerint napi 1 milliárd dollárral több beruházás kéne, majd az utóbbi 3-4 évben legalább, vagy legalább a Covid óta, ami ahhoz szükséges, hogy 2030 után a megfelelő kínálat rendelkezésre álljon, ami a növekvő keresletet kielégíti.
De mi fogja növelni a keresletet 30-ra?
Nagyon érdekes ez a kérdés is, mert például a Nemzetközi Energiaügynökség korábban abban a táborban volt, hogy 2030-35 körül elérjük az olajkereslet csúcsát. A legutóbbi elemzésük 2050 utánra tette az olajkeresleti csúcsot. Én egyébként korábban is mondtam, hogy én nagyon, hogy mondjam, nem értek azzal a vélekedéssel egyet, hogy a világ olajkorszaka elérte a végét. Látható, hogy ha van kőolaj, akkor a fejlődő piacok ezeket megvásárolják, ezeket a termékeket, egyszerűen azért, mert energiaéhség van, és hogyha elérhető számukra ez a nyersanyag megfelelő áron, akkor ők be fognak lépni a piacra. Van egy összefüggés különben, amit itt néztem én is, és több helyen is lehet erről olvasni. A 80-as évek óta az egyfőre jutó kőolajfogyasztás az 4,5 hordó. És egy nagyon stabil összefüggés. De gyakorlatilag a Covid alatt volt egy pici kilengés lefelé, de 4,5 hordót fogyasztunk fejenként, most már gyakorlatilag 50 éve stabilan.
És nő a népesség.
És nő a népesség. Is. Ugye azt mondja az ENSZ, hogy 2060-70 körül fogja a világ népesség elérni a csúcsát. Én azt gondolom, hogy akkor lesz valószínűleg az olajkereslet csúcsa is.
És ez a 4,5 hordó, ezt úgy kell kiszem, hogy nem ennyit autózunk el, hanem ennyi van a ruhánkba, ennyi van a műtrágyába, ennyi van mindent. Ez kumulálva van mindent, egybe számolunk?
Ez kumulálva, igen, minden együtt. Tehát megnézik ugye azt, hogy mennyi a világban a kőolajfogyasztás, mekkora az ott időszakban a népesség, de ez egy nagyon stabil összefüggés, és ugye a nyugati világ zöldít, és próbál a kőolajtól elfordulni, viszont a fejlődő piacok ezt a többletet meg megvásárolják, tehát így kijön ugye az egyenlet, vagy az egyenlőség, nem igazán csökken ez a 4,5 hordó per fő, annak ellenére, hogy szeretnénk a világot zöldíteni.
Grönland környékén is turbulenciák vannak. Grönland mire kell az Egyesült Államoknak? Ott permafrost van, ott nem nagyon lehet fúrni semmit.
Én azt gondolom, hogy ők ebben a szempontból a jövőre gondolnak. Jelenleg Grönlandot nem igazán lehet kitermelni mondjuk ritka földfémekben. Egyszerűen az év 12 hónapjából mondjuk 10 hónap alkalmatlan az otti bányászati tevékenységre.
Emberi tevékenységre se nagyon jó.
Igen, viszont a globális felmelegedéssel ez a terület stratégiai szempontból fel fog értékelődni. Egyrészt innen ugye elérhető az északi sarkkör, ami tele van például nyersolaja. Maga Grönlandon is nagyon sok ritka földfém van, és hát nyilván az amerikaiak nagyon nem szeretnék, hogyha mondjuk a kínaiak, vagy akár az európaiak legyenek az elsők ezen a területen. Itt azért kínai cégek már érdeklődtek, bejelentkeztek Grönlandra. Én azt gondolom, hogy ez az erős retorika ez részben erről szól, hogy itt ez az Egyesült Államok területe, innen a kínaiak menjenek el, és az európaiak se legyenek itt. Itt mi fogunk kitermelni, innen mi fogjuk elérni az északi sarkot.
Erre az évre milyen üzemanyagárakkal érdemes számolni itthon? Mi adja az évi üzemanyagár előrejelzés részeit?
Hát, hogy megnézzük a legfontosabb tényezőket, ugye a kőolajára van egy jelentős nyomás. Alapvetően a piacon azt lehet látni, hogy egy jelentős túlkínálat van. Ennek a mértékéről különben nagyon nagy vita van. Ugye itt a Nemzetközi Energiaügynökség az egyik legoptimistább. Ők majdnem 4 millió hordó per napos túlkínálatot látnak a piacon. Ezzel szemben mondjuk az OPEC csak ilyen 1 millió hordó, 1,5 millió hordós túlkínálattal becsül, de ez látható, és látható jelei is vannak, hogy egyet nagyobb a kínálat a kereslethez képest, legalábbis ami az idei évet mutatja. Tehát ez kőolaj oldalról biztos, hogy van egy csökkenés. Forint oldalról ugye viszonylag stabil a forintunk, miközben a dollárnak van egy vagy volt egy gyengülése az euróval szemben, tehát innen én azt gondolom, hogy szintén kedvező képet kapunk. Egyetlen egy tényező volt, ami az utóbbi időszakban kicsit az áremelkedés irányába mutatott, hogy nagyon szétnyíltak a nyersolaj és a termékek közötti árések. Szerencsére januárban ez is elkezdett szűkülni, mivel nagyon sok finomító visszajött ebből a rendkívüli leállásból. Ukrajna is kevésbé kezdte el bombázni ugye itt az orosz energetikai infrastruktúrát. Tehát most tulajdonképpen minden jel azt mutatja, hogy az idei év az egy alacsony kőolaj termék év lesz. Én azt gondolom, hogy a kutaknál a mostani szint, vagy még aznál alacsonyabb szinteket is látunk. Ami egyébként nehézé, vagy jósolhatatlanná teszi ugye a dolgot, az, hogy ha bejön egy nagyon komoly geopolitikai probléma, a már említett Irán például, azért az lendíthet az olajáron fölfelé rendesen. Ezt nagyon nehéz megbecsülni, de ha nem lesz mondjuk komoly megrázkódtatás, akkor azt gondolom, hogy a mostani árszint vagy ennél alacsonyabb benzin és dízel árakat látunk a magyar kutaknál majd.
Gázban nagyjából ide van kötve?
Hát gázban most rövid távon volt egy jelentős emelkedés a hideg idő miatt, viszont olyan felfutása lesz az év második felében az Egyesült Államok LNG kínálatának, illetve 2027 elején bejön a katari nagy fejlesztés, az az északi mező. Én azt gondolom, hogy itt a gázárak is alapvetően a tavalyi év második feléhez hasonló árak lesznek, tehát egy ilyen 30 euró per megawattóra, amiben mi becsülünk. Ugye most 27-28 volt még tavaly decemberben, most felmentünk 37-re, tehát ennél szerintem lejjebb lesz.
Hol vannak azok a potméterek a világban, amivel az olajtermelést szabályozni lehet? Ha itt vita van azon, hogy mennyi a túlkínálat, akkor valakinek ezek szerint van lehetősége csavargatni ezt.
Ez leginkább az OPEC kezében van, csak az OPEC ugye változtatott a politikán az utóbbi egy évben, ami egy kicsit meglepő. Valószínűsítem egyébként, hogy ennek politikai okai vannak. Tehát én azt hiszem, az amerikaiak hatottak egy kicsit itt a szaudiakra, és a szaudiak ezen a politikán változtattak.
Legyen túlkínálat, mondta neki Amerika?
Igen, legyen rövid távon túlkínálat. Végül is lehet, hogy az arab befektetőknek, vagy az OPEC befektetőknek is ez egy kedvező politika hosszabb távon, mivel láthatóan most már az amerikai palóolajtermelés leállt, ennek a növekedése. Ugye politikai szempontból ez az amerikaiaknak mondjuk fontos, mert például Oroszországra, illetve Iránra, tehát a két ős ellenségre azért az alacsony olajárakkal erőteljesen lehet hatni.
Mert akkor megeszik az ő költségvetési bevételeiket, minél kevesebbet, bármennyit is adnak el, arányosan kevesebb a bevétel?
Így van, pontosan.
Hát a nagy diszkonttal akkor ezzel lehet, ezzel ütik az oroszokat?
Így van, ugye Oroszországnak nem lesz pénze a háborúra, Iránban pedig láthatóan ugye a rezsim most a túlélésért küzd, és a rezsim egyik nagyon nagy problémája, hogy nem tudja eladni az olaját a szankciók miatt, illetve amit el is tud adni, azt jelentős diszkonttal kell az egyébként is nyomott árhoz képest eladni a Kínának. Tehát ők ezen az árszinten nagyon komoly költségvetési problémákkal rendelkeznek, mind Oroszország, mind Irán.
A magyarországi ellátás bármilyen viszonylatát, bármilyen irányát, bármilyen szankció, bárhogyan fenyegeti-e ebben a pillanatban?
Hát ugye a kőolaj esetében már létező óriási orosz szankciók azok megvannak, és hát ugye nyilván a kőolaj, az orosz kőolajról való leválás 2027 végéig ez egy élő feladat. Dolog, élő feladat, igen. Ugye a földgázban szintén ugyanez a helyzet, ott kicsit még előrébb is hozta ezt ugye az Európai Unió 2027 harmadik negyedévére, amit adott esetben lehet egy picit még hosszabbítani, de ezek létező problémák, ezzel valószínűleg a MVM csoportnak földgáz oldalról, illetve a MOL csoportnak olaj oldalról dolgoznia kell. Én azt látom egyébként, hogy mind a két cég bizonyos értelemben készül erre a leválásra, függetlenül attól egyébként, hogy a magyar politika éppen mit kommunikál.
De fizikailag létesülhetnek, vagy ütemesen létesülnek azok a kapcsolatok, ami, hogyha megszületik a döntés, akkor a leválást meg lehet csinálni, csövet építeni az nem két nap.
Földgázban tulajdonképpen már lényegben létezik is ez az infrastruktúra, illetve hát az MVM-ről halljuk is a híreket, hogy el is indult náluk az egy diversifikáció, hiszen vásárolnak LNG-t több oldalról is, vezetékes földgázt, ugye Azerbajdzsán felől. Tehát azért elindult szakmailag egy komoly leválási folyamat, illetve a különböző szűkületek, ami Magyarország felé hozhatja a földgázt, ott is bővülések vannak. Mondok egy példát, mondjuk a görög-bulgár interkonnektort tavaly évvégén, ami egy földgáz interkonnektor, egy földgáz vezeték, annak a kapacitását duplázták. Ez azt jelenti, hogy például görög LNG terminálokon keresztül jóval nagyobb volumenű földgázt lehet behozni Magyarországra. Ugye kőolajnál is megvan ez az alternatíva, az Adria kőolaj vezeték, ugye korábban említett Janaf horvát vállalat, aki működteti ezt. Itt is lényegében létezik a kapacitás, itt azért van egyfajta vita ugye a horvátok és a magyar MOL között, hogy ez a meglevő kapacitás elegendő-e vagy sem. De azt látom, hogy itt is a MOL azért próbál puhatolozni, hogy lehetne egy hosszabb távú szerződést kötni, hogy lehetne a viszonyt hosszabb távon rendezni, hogyha tényleg teljes mértékben le kell várnunk az orosz kőolajról. Szükség lenne egyébként, én azt gondolom, ehhez egy erőteljesebb politikai támogatásra, mint horvát, mint magyar oldalról. Tehát egyfajta horvát-magyar energetikai kiegyezésre lenne szükség.
Ez érdekes volt ez a vita a MOL meg a Janaf között. Az, hogy egy csőnek mennyi a kapacitása, az nem egy mérnöki technológiai kérdés? Tehát azt a horvát mérnök meg a magyar mérnök nem ugyanúgy látja?
Hát lehet, hogy ebben van egyfajta vita, ugye itt nem csak az átmérője függ a csőnek, hanem az, hogy milyen szivattyút alkalmaznak, illetve hogy milyen kőolajat tesznek bele. Volt olyan kőolajszállítmány itt állítólag, amit a MOL vásárolt, ami például elakadt ebbe az Adria kőolaj vezetékbe, nehéz kőolaj volt hasonlóan a venezuelaihoz.
Nem tehát volt jó a kondenzátum?
Nem volt megfelelő például azok a különböző ilyen sikosító anyagok, amelyeket használtak ehhez a kőolajhoz.
Berakták a csőbe, és itt nem jött ki.
Nem jött kép, igen, pontosan, tehát elakadt egyszerűen a meglevő szivattyúk. Nem. Tehát itt vannak ilyen mérnöki viták, nyilván. Nehezen tudok egyébként ebben igazságot tenni, hogy most melyik cégnek van igaza vagy sem. Ugye itt a legnagyobb vita az, hogy a sziszeki finomító és a magyar határ közötti szakaszra kell egy újabb vezetéket építeni, vagy sem. Mert a MOL azt mondja, hogy ellátásbiztonsági szempontból ez nagyon kívánatos lenne, mert ezzel stabilan lehetne azt az évi 12 millió tonnát beszállítani a MOL csoport Dunai, illetve Pozsonyi finomítójához. A horvátok azt mondják, hogy ez nem kell ez a beruházás, egy csővel is megoldható ez. Na most egyébként kinek van igaza, hát nyilván a puding próbálja az evést, tehát hogyha fokozatosan, mondjuk a két cég megegyezne, és folyamatosan növelné ezt a kapacitást, és folyamatosan figyelnék a feseményeket, akkor azért egy fél-egy év alatt kiderülne, hogy kell-e új vezeték, vagy sem. Nyilván a horvátok akkor éptenének mondjuk új vezetéket, ha lenne egy hosszú távú szerződésük, mert akkor látnák azt, hogy mi az a volumen, ami biztosan szállítani kell a magyar félnek. Tehát ezért kellene, én azt gondolom, egy politikai támogatás. Ha meg lenne ez, én azt gondolom, hogy a két cég nagyon gyorsan meg tudna erről állapodni.
Ugyanabban az üzletben érdekeltek végül is mindketten.
Igen, és ez nagyon jó üzlet azért, tehát ez a horvát fél számára is egy nagyon komoly bevételt jelent. Csak most egy példa jutott eszembe, amikor Szlovákia szállította gyakorlatilag a testvériség földgázvezetéken Nyugat-Európa felé az összes földgázt, a 90-es években ez a GDP-jük 6%-a volt. Tehát ez egy Horvátország számára is a GDP százalékában mérhető bevételt hozhatna például ez a kőolajszállítás a MOL csoport, illetve a NISZ felé.
Kétszer annyi, mint amennyi egy mezőgazdasági ágazat szokott lenni.
Így van.
Egy ország teljesítményében.
Így van, és ez egy viszonylag könnyű pénz.
Beszélgetésünk után fél órával a szerb Business Kurír jelentette, hogy megállapodás született a MOL, a Gazprom, Nyeft és a Nafta Industria Srbije, vagyis a NISZ olajvállalat adásvételéről. A Portfólió Gazdasági Portál megkérdezte a MOL-t, a vállalat egyelőre nem kommentálta az értesülést. Az elmúlt egy órában Plecsár Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari jellemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Király István Dániel és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik, ezen információk közlekednek ezen a csatornán. Ha oda feliratkoznak, akkor a következőt automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.